Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runner's World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig terítéken. A tesi, avagy a testnevelés, vagy nem éppen szofisztikáltan és helyesen, a tornaóra. Negyedik rész. Kedves hallgatók, egy sokrészes testnevelésről szóló, szemléletformáló adássorozatba kapcsolódtatok bele, ami másfél évig készült. Ebben körbejárom a testnevelés mai és egykori helyzetét a teljesség igénye nélkül, de az érdeklődésem igényével, tehát szubjektíven, sok oldalt megszólaltatva. A célom egyéni történeteken, tapasztalatokon át feltárni a testneveléshez való viszonyunkat, a hozzáállást diák, szülő és tanár részéről, amik vagy voltunk, vagy leszünk, vagy sosem leszünk, vagy ezek közül a szerepek közül egy-kettő, netán három akár egybeesik. Nyilván ez egy érzékeny háromszög, a skála a nincs hibástól a mindenki hibásig terjedhet. Az adásokban majd feltűnik sok aktív és nyugdíjas testnevelő, főállású tanár, besegítő, napközis, speciális igényű gyerekekkel foglalkozó tanár, edző, gyógytornász és fizioterapeuta, nő és férfi egyaránt. Bárki bárhol kapcsolódik be az adássorozatba, ajánlom figyelmébe a legelső adást, ahol egyfajta összefoglalást adtam azokról a gondolatokról, véleményekről, amelyek kikristályosodtak az elmúlt másfél év során, az interjúk során, de szóról szóra nem kerülnek bele az adásokba. Innen indulunk, és következik ebben a részben. Hallgató Csík Ivett, aki testnevelő tanár, a férje is testnevelő tanár, maga pedig civilben ultrafutó, volt már Ultra Balatonon harmadik helyezett, és teljesített Spartatlont is. Valamint Sinkó Judit, gyógytornász, manuálterapeuta, a sportfizioterápiás MOVE központból, aki nem csak szakmai oldalról, de szülői oldalról is figyeli a tesi órákat. Hát akkor jöjjön minden, amit a tesiről szeretnénk tudni, de nem akartuk vagy nem tudtuk megkérdezni. És mielőtt belevágunk, még a figyelmetekbe ajánlom a Runner's World aktuális lapszámát, amiben van kütyütörténelem, interjú Lóki Tamásné Marikával, a 86 éves sprinterrel, Losonc Timi terepfutós és edzői sikerei, interjú Tóth Liliannával és Vosala Rozinával, milyen az ideális testösszetétel, hogyan teheted optimálissá, és végül egy nagy edzéselméleti kislexikon a tudatos fejlődésért. Keresd az újságárusoknál, és várd a következő számot! Jöjjön tehát Ivett, aki beszél a mozgás öröméről, az első négy év fontosságáról, a labdajátékok versus futás témakörről, a szülők motiválásáról, a túlsúlyosakról, arról, hogy nincs rossz érdemjegy, arról, hogy mi a helyzet a megalázással, a rendtartással, a menstruációval, vagy éppen a tehetségek kiválasztásával, kiemelésével. Mennyire készségtárgy a testnevelés, és mennyire lehet varázsolni órán. Gondolnánk könnyen, hiszen heti 5 óra van. Na de a választ majd Ivett adja meg.
A vízivárosi suliba tanítasz, ugye?
Így van, Batthyány Lajos általános iskola.
És mióta?
Így hirtelen rávágva, 10 biztos van már.
És ez volt az első munkahelyed? Mint
nem, előtte a 8. kerületben dolgoztam, egy szakközépiskolában.
Ott kezdted a 8. kerületben? Tehát kijöttél a TF-ről, és akkor ott kaptál állást.
Így van, az egyik TFS tanárom javaslatára mentem oda, ott pont kerestek testnevelő tanárt, és úgy gondolta, hogy amit én tudok, az oda nagyon jó lesz, és tulajdonképpen így kerültem oda.
Tehát te csak testnevelést tanítasz, vagy
mást gyógytesi.
Is? Tehát akkor, aki nálad igazolással szeretné fölmentetni magát, hogy gyógytesire menjen, azzal is te foglalkozol.
Képzeld el, hogy nem, mert időközben kiszervezték szakszolgálathoz a gyógytestnevelést, tehát már mi két szakos tanárok nem taníthatjuk a saját iskolánkban a gyógytestnevelést, hanem van egy vándor gyógytestnevelő, aki jár iskolától iskolákra, és akkor ott megtartja egy-két óráját szegény. Úgyhogy így.
És ezt miért szervezték ki?
Hát ez jó kérdés.
Tehermentesítés? Minden nap van testi most a gyerekeknek, ugye?
Igen.
Mikor ezt bevezették, ennek láttad hasznát? Örültél neki, vagy voltak kételjeid?
Szerintem sokkal egyszerűbb úgy nekünk gyógytesít tartani, hogy ismerjük a gyerekeket, mint hogy jön valaki, aki körbejárja szegény az iskolákat, akkor kap meg X gyereket, és nyilván ott egy ilyen vegyes csoportba kell megoldani a mindent. Tehát mi ott házon belül sokkal jobban el tudtuk ezt osztani, hogy melyik csoportba ki jár, nyilván itt a deformitások, meg a különböző betegségtípusok alapján is. Őnek is sokkal nehezebb dolga van. Eszközei sincsenek, meg hát nem ismeri a gyerekeket. Tehát a gyógytesi az mindig egy kicsit tudod mumus, mert az benne van a nevében is, hogy jó, hogy nem szeretjük. Nekünk egyszerűbb volt szerintem házon belül motiválni a gyerekeket, hogy miért is lesz ez nekik nagyon jó és fontos.
Amikor bevezették a mindennapos testnevelést, akkor láttad annak hasznát, örültél neki, vagy voltak kételjeid, mit gondolsz erről?
Nagyon örültem neki, és nagyon örülök mind a mai napig neki. Az a baj, hogy nincs hozzá meg a feltételünk. Hát nekünk is van kettő darab, hát tornatermünk, egy 10x20-as, meg egy ilyen pici tornaszoba, és itt kéne a 16 osztálynak a mindennapos testnevelést megoldani, nyilván logisztikailag kivitelezhetetlen, tehát vagyunk a lépcsőházban, az udvaron, jártunk ugye úszni, meg korcsolyázni, amíg lehetett, most ugye az sem lehet. Ilyen szempontból hát egy nagy kihívás megoldani minden nap.
Tehát nektek a tárgyi feltételek a nagy...
De szerintem egyébként mindenkinek.
Azok a sulik, ahol mondjuk sokkal jobbak a feltételek, van nagy udvar, vannak jobb szobák, ott mondjuk a gyerekállomány is jobban fejlődik, ez van itt egy egyenes arány?
Én azért inkább azt gondolom, hogy tanára válogatja, tehát lehet nagyon szép a környezet, és ott is lehet kevésbé jó munkát végezni. Nem csak ezen múlik, de nyilván ahol jobbak a feltételek, ott azért lehet egy minőségibb munkát is végre véghez vinni. Igyekszünk megoldani mi is, tehát azért tanteremben nem ülünk, tanteremben nem tartunk órát, lépcsőzünk sokat, futunk sokat.
A 8. kerületi iskolát miért hagytad ott? Elfáradtál?
Képzeld el, most ott dolgozom, ahol a férjem dolgozik, és neki ment el a kolléganője. És akkor jött ez a lehetőség, hogy nem-e volna kedvem átmenni ebbe a suliba, ez egy általános iskola, motiváltabb gyerekekkel, fiatalabb korosztály. Itt azért egy kicsit a maga a szakma az jobban tud érvényesülni, mint egy kamasztársaságnál.
És ez általánosan így van? Mindig így van, hogy az általános iskolában fogékonyabbak a gyerekek?
Szerintem igen egyébként, de nem tudok véleményt mondani más középiskolákról, ahonnan én jöttem át. Ott nem volt a tesi fontos a gyerekeknek. Nyilván egész más dolgok érdekelték, de azért el tudom képzelni, hogy van az a középiskola, sőt tudok is róla, akár csak a szomszédunkban a Toldi, ahol tud egy színvonalas munka folyni. Nyilván ez tényleg a gyerekek hozzáállásától is függ.
Amikor te elkezdtél a TF-re járni, mi volt a motivációd?
Hát nekem volt egy szuper testnevelő tanárom a középiskolámban, illetve a családunkban van még két testnevelő tanár, szóval szerettem mozogni, és kicsit olyan mondhatom, hogy egyenes út vezetett ide.
Ez a szó, hogy testnevelés, vagy torna, tornatanár, testnevelő tanár, ezeknek a szavaknak a csengése sosem volt számodra poros, vagy ilyen rossz asszociációkat keltő?
Én szerintem szerencsés vagyok tényleg amiatt, mert jó tanáraim voltak. Velem megszerettették a mozgást, és ebből kifolyólag én is úgy éreztem, hogy ha ez ennyi örömet tudott adni nekem, akkor én is próbálom ezt majd továbbadni a gyerekeknek, úgyhogy igazából nem. Ha most így magára a szóra is kíváncsi vagy, a torna tanárra ugye kicsit így felszoktuk kapni a fejünket, mert azt inkább ugye a talajtorna szertorna, tehát mint a sportág a torna tanításában használjuk, hogy torna tanár, mi testnevelő tanárként szeretjük magunkat hallani, hivatni. De nekem nem volt ezzel semmi gondom.
Egyébként külföldön azt hiszem, ezt PE-nek mondják, ez a physical Igen. education. Tehát annak végülis a testnevelés, az olyan, nekem mindig volt egy ilyen szépelgő, vagy ilyen nagyon ilyen poros jelentése. És amikor oda jártál a TF-re, akkor a tanárok, akik ugye belőletek a jövő testnevelő tanárait képezték, ők milyen kvázi, nem tudom, vonulatokat, vagy iskolákat, vagy szemléleteket adtak át. Volt egy egységes szemlélet, vagy érezted, hogy mondjuk van egy ilyen régi iskola, van egy ilyen modernebb, vagy más felfogás, és akkor neked majd ebből valamit kell szintetizálni?
Hát én azt mondom, hogy ez is nagyon egyénfüggő is, meg sporták függő is, hogy melyik tanszékről jöttünk el úgy, hogy nagyon sokat kaptunk, melyik volt az, ahol inkább úgy éreztük, hogy az elmélet dominál, de sokkal több gyakorlati oktatásra lett volna szükség. Nagyon vegyes, nem tudok erre ilyen konkrét választ adni neked. Tehát, hogy ötvöződött a modern is, a régi is, és tényleg inkább a maguk a tanárok, ki hány éve van a szakmában, voltak fiatalabb tanáraink is, ők nyilván már egy ilyen más vonalat képviseltek, de a nagy öregek azok meg nyilván a régebbi, amiben ők nőttek, szocializálódtak, és amit ők alkalmaztak, azt próbálták átadni nekünk is. Tehát, hogy nagyon vegyes.
És mi van most például most a tantervben? Tehát ilyen szekrényugrás, meg ezek a klasszikus svéd torna elemek, amik már gyakorlatilag 100 évesek, és ezeket mi mindig kell a gyerekeket csináltatni?
Kell, de azért én azt gondolom, hogy ezeket ilyen ledegradáljuk, meg ilyen eleve rossznak gondoljuk, pedig szerintem ezt is lehet jól tanítani. Tehát, hogy én most például pont szekrényugrást tanítatok, és most már azért annyi eszköz, meg lehetőség, meg ilyen újszerű feldolgozási módszer, meg minden van, hogyha ezt az ember követi, akkor azért tudja ezt jól tanítani, szerintem. Én, ahogy visszaemlékszem általános iskolás szekrényugrásunkra, az tényleg az a klasszikus. Láttad, dobantott a szekrényt, nekifutsz, ha szerencséd van, talpra érkeztél, ha nem, akkor lábszárra, de hogy szerintem lehet jól tanítani minden. Meg lehet szerettetni, vagy legalább olyan szinten elsajátítatni, hogy legyen egy élménye a gyereknek. Persze a mozgásöröm a legfontosabb, de azért valami tudás, gyakorlati tudást azért próbáljunk nekik átadni, mert tényleg fára nem tudunk már mászni, meg kerítést átugrani, meg stb. És hogyha ezt a mindennapokban ők nem tudják elérni, akkor azért valahol lesz nekünk, nem ártana megtanítani nekik.
Te most még úgy gondolom, hogy lelkes és motivált tanár.
20 éve tanítok, én remélem így is maradok.
Azok a pályatársaid, akik mondjuk nyugdíj előtt állnak, ugyanilyen lelkesek?
Hát, nekem két fiatal kollégám van, és az első munkahelyemen egy idős kollégám volt, aki egy fantasztikus ember volt, és mentorom volt. Nem tudom, hogy ugyanilyen lelkesek, de én azt gondolom, aki ezt a szakmát választotta, az maradjon lelkes. Tehát, hogy gyere, mindig gyerekekkel foglalkozunk. Lehet, hogy nekünk már a 100. évünk, de nekik ez az akkori adott 1-2-3-4 évük. Tehát mindig így állok hozzá, hogy új osztályt kapok, akkor én ne legyek fáradt, ne legyek besavanyodott, hanem akkor próbáljam meg lelkesen átadni azt, amit én is szeretek csinálni, meg szerettem. Különben akkor miért az egész? Tehát, hogy igen, lehet, hogy nagyon optimista vagyok, vagy lelkes, nem tudom, de nagyon remélem, hogy így is maradok, mert addig van értelme csinálni.
Van olyan része a tanításnak, amiben nem vagy ennyire lelkes, tehát, hogy most olyan rózsaszín képet sugárzom, mint hogy ez szuper dolog lenne, még egy 10x20 méteres teremben is csodát lehet tenni, de hogy hol érzel itt olyan problémákat, amit azért fontos lenne megemlíteni?
Hát én azt gondolom, hogy magukkal, a gyerekekkel dolgozni, az tényleg fantasztikus. Az, hogy a fenntartó ehhez mit tesz hozzá, és hogyan segít, és hogyan, hogy mondjam ezt szépen. Tehát, hogy az összes többi körülmény, az nem annyira fényes. Úgyhogy lehet, hogy ezért is menekülök bele ennyire konkrétan a testnevelés tanításba, mert az összes körülötte lévő adminisztráció, nyilván ezt folyamatosan mindenki mondja, vagy az, hogy a fejlesztésekre semmi nem jut, tehát, hogy ezek persze, ezek megkeserítik a mindennapokat, meg olyan plusz terheket tesznek ránk, ami már rég nem tartozik a feladatkörünkhöz, ami így azért öli az emberből a lelkesedést, de az inkább úgy általánosságban mondanám így a pedagógus pályán. De önmagában a testi tanítás, hogyha az ember abba úgy belefeledkezik, akkor az tud sok örömet okozni még ezek ellenére is. De persze vannak azért névölgyek, amikor nem érti az ember, hogy mit miért, megy a gyerekek közé, és ott megtalálja a helyét.
Ez ilyen egzisztences félelemből van, az, hogy nem mondanak negatívumot?
Nem, hát félni nem félek. Tehát amikor ilyen pedagógus hiány van, azt gondolom, hogy ha most itt nagy bajba keverednék, akkor találnék még iskolát, ahol tudok tanítani. Szeretem az iskolámat, elkötelezett vagyok felé, mindenki vívja a kis harcait, tehát az én gyerekeim is oda járnak. Tehát, hogy azon dolgozom, hogy a gyerekek ebből minél kevesebbet vegyenek észre effektíve, holott tényleg sok minden van körülötte, de most a panaszkodás se visz előre. Nyilván annyit vállalunk, amennyit muszáj vállalni, és amit már ezen felül kellene csinálni, és a jópofiért, meg a nem tudom, mert beleked még belefér, hát abban már nem megyünk bele.
Te hol húzod még így az ártatlanság elvesztését a gyerekeknél?
Nem tudom, nem gondolkoztam még ezen.
Nem a szüzességről beszélek, csak
persze, azt, hogy persze.
Amikor még így lelkesek.
Amikor még lelkesek.
Kívesen csinálnak dolgokat, amikor még nem húzzák a szájukat, nem
de az ez van, most kimondottan sportra, vagy tesire érted a kérdést?
Tesire.
Hát szerintem 5.-6.-ban még nagyon, 7.-ben már ott megkezdődik egy kis romlás, és aztán 8.-ban ugye jön a felvételi, tanul mindenki 1000-rel, ott egy nagy hanyatlás, de amint túl vannak a felvételin, utána megint lehet velük dolgozni egyébként. Valahogy így, ez az általános iskolás korosztály.
Te futva jársz például az iskolába?
Hát nem. Én iskola előtt futok mindig hajnalban, letudom a szigeten a kis feladataimat, hazaesek, összekapom a családot, és kocsival megyünk. Pedig közel van a suli egyébként, tehát járhatnék futva is, de nem.
De mikor van az első óra? 8-kor?
8-kor, igen. Én 4-kor kelek.
4-kor kelsz.
Igen. 5-kor elindulok futni, 6:30, 7 körül hazaérek, akkor ébresztek mindenkit, 1/2 óra idegbaj, mire elindulunk, és be is érünk 7:30-ra az iskolába.
És mikor fekszel akkor?
Ezt is szokták kérdezni. Hát, 10-kor már jól alszom, jó mélyen. Gyerekek után kidőlök.
Neked dolgozatokat nem kell javítani, ugye?
Nem, hál' Istennek nem.
Ilyen pálcika rajzolós dolgozat sincs már, vagy nem?
Nincs.
Te azt, hogy futsz, azt mennyire kvázi erőlteted rá a gyerekekre?
Hát, mondhatnám, hogy nagyon. De nem erőltetem, hanem próbálom őket motiválni. Járunk mindig a BSI-s futófesztiválokra, mindegyiken ott vagyunk. És hát eljutunk néha a Margit-szigetre és a Vérmezőre, az van hozzánk legközelebb, és akkor ott is tudunk.
De ez dupla órán, nem?
Így van, igen. Tehát az a ritka, ez a ritkább eset. Úgyhogy főleg ez a tavaszi-őszi futófesztiválok, amiket egyfolytában.
Te mondod nekik, hogy te milyen versenyeken indulsz, miket futottál le, vagy ők így rád keresnek az interneten?
Ne, egyik sem, a szülőkön keresztül tudják. Tehát a szülők azok, akik így hát Facebookon csak megosztom, hogyha néha valamit csinálok, akkor a szülőkhöz ez eljut, meg van sok futószülő, akivel együtt szoktunk futni, vagy hát több, uh-huh. És rajtuk keresztül jut el a gyerekekhez. Tehát, hogy így órán azért nem reklámozom magam, de nyilván, hogyha hiányzok, kb. Csak azért szoktam hiányozni, hogyha valami futóverseny van, akkor arról azért tudnak, hogy hol vagyok.
És ez a gyerekekben hogy csapódik le?
Ámuldoznak. Nyilván nekik ez az Ultra Balaton, ami felfoghatatlan, hogy lehet körbefutni, hogy lehet ébren maradni, hogy lehet futás közben enni, nem enni. Tehát, hogy szoktak kérdezgetni érdeklődőek, de szerintem annyira elrettentő a számukra, hogy kevésbé motiváló. Inkább tényleg ez a futófesztiválok szintjén, mikor ott együtt lefutjuk, akkor az egy ilyen nagy húzóerő, úgy érzem.
Tehát magyarán a te sportolóként mutatott teljesítményed közvetlenül nem csapódik le a gyerekekre, tehát ők nem profitálnak abból, nem motiválódnak, nem mondják maguktól otthon a szüléknek, de hát a tanárnő is fut, én is ki fogok menni, apa, gyere, menjünk ki, hanem sokkal inkább a testnevelő tanárként veszed rá
őket. Igen, de szerintem ez azért van, mert ez a korosztály még nem rendelkezik ezzel a fajta belső motivációval, ami kell a futáshoz. Szerintem az középiskolában jön el, hogy kicsit már hiúbbak a lányok, nem tudom, ott inkább tud motiválni azt, hogy fut a tanárom is. Általános iskolában szerintem ez még korosztályilag nem motivál így.
Uh-huh. Milyen sport motiválja őket?
Labdajátékok, egyértelműen. Csapatjáték, labdajáték, az ilyen egyéni sportágak azok kevésbé.
Mondtad a szülőket, hogy egy tanárnak nem problémás az, hogy a Facebookon ismerősei a szülők?
Egyáltalán. Szerintem egész más most már a szülőkkel a kapcsolat, mint mondjuk a gyerekkorunkban volt. Nincs akkora távolságtartás, mindenki a gyerekéért dolgozik elsősorban, az meg, hogy a gyerekeken túl a szülőket is tudjuk motiválni, szerintem az tök jó. Nem egy szülő kezdett el azért futni, mert például én futok, vagy futottunk együtt félmaratont, vagy futunk a mai nap egy terepen, szóval szerintem ez tök jó.
Tehát nincsenek a te praxisodban ilyen problémás szülők, akik rád törik az ajtót, hogy miért kapott kettest, nem tudom, kötélmászásért és...
Nem, mert nem kap tőled kettest senki. Én mondtam neked az elején, hogy ez az osztályozás szerintem a rákfenéje mindenféle oktatásnak, tehát, hogy biztos, hogy nem fogok tesiből kettest adni senkinek, de még hármas se. Nálam mindenki 4-es, 5-ös, aki szorgalmas, aki igyekszik, aki akar, aki saját képességeihez képest, igyekszik nagyon ügyes lenni. nyilván, tehát hogy érjem el, hogy motivált legyen, hogyha leosztályozom. Az más, hogyha valaki lusta, vagy hogyha nem akarja, vagy nem csinálja, az más. De hogyha valaki igyekszik...
Az kap 4-est?
Nem, az nem, az magatartásra vagy szorgalomra kap rosszabb igyek. Osztályozni osztályozok, de nyilván lehet 5-ös az is, aki gyönyörűen, hát nyilván az lesz 5-ös, aki mindent hibátlanul csinál, de lehet olyan is 5-ös, aki tudom, hogy honnan indult és hova jutott el.
Tehát akkor te egy ilyen pozitív fűnyíró elvet alkalmazol, hogy inkább mindenkinek jó jegyet adsz?
Igen, mert én abban hiszek, hogy így tudom megszerettetni a mozgást, hogyha össze-vissza motiválom őket. Nem, elrettenteni senkit nem fogok. Kötélmászásra se fog senki 1-est kapni. Akkor majd osztályozok olyat, amiből tudok neki 4-est adni.
Mondtad ezt, hogy megszerettetni a mozgást, ez már többször előfordult.
Igen. Eddig.
Ez nekem olyan furcsa, mert pont ugye a gyerekek azok, akik önkéntelenül szeretik a mozgást. Tehát olyan, hogyha elvesztettek volna valamit, vagy kiirtottak volna belőlük valamit, amit újra föl kell fedeztetni velük. De ez én szerintem nem így van, vagy így van?
Mi alapozzuk meg általános iskolában a mozgás szeretetet? De miután egy középiskolából jöttem, ahol viszont láttam, hogy már a meg sem mozdulnának szívük szerint. Nyilván tudjuk, ez is ilyen korosztályi sajátosság, majd egyszer lehet, hogy visszatalálnak magukhoz, de az, hogy így inkább fönntartsuk végig ezt a motiváltságot, vagy a mozgás szeretetét, szerintem az rajtunk múlik, és baromira fontos. Úgyhogy igen, el tudják veszíteni. Pláne, aki elkezdi kiskorába valamilyen sportágat, közben onnan kipottyan, mert mégse válik be, mégse az, mégse, nem tud utána hova menni sportolni. Csak mi vagyunk tesi órák. Nincsen tömegsport szinten olyan lehetőség, hogy úgy a mindennapi mozgás meglegyen.
Egyébként akkor a középiskolára visszatérve, ott mi ez a radikális változás, azon kívül, hogy nyilván hormonális változások történnek velük, és ez csomó problémát generál, meg útkeresést a kamaszokban. Mi az, vagy mik azok a dolgok, ami miatt egyszerűen a tornát egy ilyen lenézett, megvetett, megúszandó, nem csinálandó tevékenységnek tekintik, és menekülnek a tesi óra elől, vagy éppen lusták, föl se lehet őket rázni. Most nagyon sarkítom, mert nyilván van, aki lehet.
Én mondom, nekem csak egy iskolából van tapasztalatom, és ez nem egy könnyű iskola volt. Tehát ott konkrétan azért sem akartak már átöltözni sem, mert a haj, a smink, a köröm, a megizzadok, tehát hogy az egész innen indult, hogyha már mozog, akkor biztos valami elrontódik rajta. Hogy maga a mozgás, azért játszani ott is szerettek, de például tani konkrétan valamit, az már ilyen nyűg, az már oda kell figyelni, az már feladat van, az már nem.
Ilyen vércsahangon kell parancsolgatni ezeknek,
hát,
vagy
igen, az ember először próbálja szép szóval, kéred, de hát nyilván előbb-utóbb már valahogy ki akarsz préselni belőlük valamit, akkor már fokozódik ez.
De mi működik náluk, mondjuk appellálni kell a hiúságukra, vagy mit mondasz
azt is lehet, vagy a lányoknak? Igen, mert például az, hogy azt mondom, 1-est adok, az semmit nem is érdekli őket. Írjak be, amennyit akarok. Ott még az sem tartja vissza őket.
Középiskolások azok, mint állomány, most nagyon csúnya szóval. Tehát ők milyenek, hogy ők elhízottak, vékonyak, nem tudom én, átlagosak, göthösek, mondjál róluk pár szót, hogy mi a tapasztalatod?
Én 10 évvel ezelőtt jöttem el onnan, tehát hogy nem szeretnék egy ilyen általános képet úgy felvázolni, hogy nem tanítom már őket. Jó. Általános iskolából inkább tudok példákat hozni.
Akkor általánosból mondd.
Általános, hát minden osztályban van 2-3 túlsúlyos gyerkőc.
Csak?
Nálunk igen. Szerintem ez egy jó arány egyébként ahhoz képest, hogy tudjuk, hogy mennyire.
Nekik egy ilyen tesi óra az kínszenvedés? Mert mondjuk gúnyolják őket azért,
nem. Hogy... Ilyen nincsen már ez a gúnyolás, abból óriási botrány lenne.
Egyenruhával kell tornázniuk?
Nem.
Ilyen sulis pólóba, vagy nem tudom?
Van iskolai pólónk, de bármit elfogadunk, ami sportolásra alkalmas. Át kell öltözniük természetesen.
A menőzés nincs a cuccokkal?
Cuccokkal nincs. Azért kisebbeknél előfordul, aki valamiben ügyesebb, hogy akkor az ott egy kicsit magabiztosabb, és erre hangot is ad, vagy ennek hangot is ad, de az, hogy a másikat csúfolják, az olyan, hogy egyre idősebbek, egyre kevésbé van.
Nekem egy fizioterapeuta ismerősöm, nagyon sok, ugye hát hivatalból nagyon sok gyereket is, meg felnőttet is kezel, és az a általános meglátása, hogy egyszerűen iskolában nem tanítják meg olyan alapokra a gyerekeket, például melegíteni, hogy kell, nem tudnak, nem akarnak melegíteni, korszerűtlen dolgokat tanítanak, életszerű dolgok helyett, alapvetően ülni, állni, járni, nem tanítják meg őket. Az egy dolog, hogy csámpásak, de hogy görbén tartják magukat, hogy kajlák, hogy egy futóiskolával annyi mindent ki lehetne például küszöbölni, hogy még ezek a régi tesztek mennek, hogy Cooper, meg kislabdadobás, mint a katonaságon, hogy dobd a gránátot. Szóval ezekhez te mit szólsz? Ez nagyon, nagyon sarkos, nagyon elítélő, vagy érzel itt valami jogos kritikát?
Szerintem nagyon, nagyon sokfélét csinálunk. Tehát, hogy azt nem érzem, hogy így ne jutnánk el az alapoktól addig, ahova nyolcadikra kell, legalábbis magunk nevében beszélhetek nyilván meg a kollégáim nevébe. Tehát, hogy azért mi futóiskolázunk, erősítünk, tartást javítunk. Biztos van, amit nem csinálunk úgy, ahogy egy fizioterapeutának utána, ahogy látja a mozgásból, jobb lett volna, ha csináljuk. Nagyon, nem tudom Balázs, rengeteg mindent csinálunk. Tehát, hogy próbálunk haladni a korral is, csináljuk azt is, ami régen volt, most már netfit felmérés van, annak is igyekszünk megfelelni. Tényleg nekünk például ez a tornaterem hiány, ez azért rendesen okoz akadályokat.
Mi ez a felmérés? Mi ez a netfit felmérés?
Netfit felmérés, ami régen volt a Hungarofit, Eurofit helyett, ezt a Magyar Diáksport Szövetség hozta létre. Ez is egy ilyen fitségi felmérés. Tulajdonképpen ingafutás van benne, fekvőtámasz, hasizomteszt, hajlékonysági teszt, egy ilyen felméréssel, BMI indexet mérünk, egy testösszetételméréssel indul. Ezt minden év tavaszán fel kell mérnünk, beküldeni az adatokat, és akkor ebből megállapítják az okosok, hogy merre tovább. Meg mi is természetesen, hogy mi az, amiben fejlesztésre szorul egy adott gyerek. De hát ezt mondjuk egyébként is látjuk folyamatosan.
Amikor a 80-as években te voltál általános iskolás, mondtad, hogy szuper torna tanárod volt, most az nem tudjuk, középiskolára vonatkozik.
Középiskolában volt, általánosban kevésbé.
Arra hogy emlékszel? Az például...
Az a nagyon poroszos. Nagyon poroszos.
És azt próbál elkerülni?
Hát, az nagyon. Ha félbe mész be egy órára, az már rég el van cseszve. Azt nagyon próbálom elkerülni. Tehát a rendnek, a fegyelemnek nagyon szüksége van a tesi órán. Ez a kicsit megalázó nevelés, arra meg nagyon nem. Miben vagyok béna, azt köszönöm, nem akarom hallani. Azt, hogy miben vagyok hú, de ügyes, és miben lehetnék még ügyesebb, az sokkal inkább.
Mert hogy ezt kaptad meg a 80-as
években? Hát, volt ilyen. Én azért nem volt bajom a testneveléssel akkor sem, de ugye az alaphangulat az olyan volt. És főleg alsó tagozatban, felsőben már ott is jó volt. De ez úgy megmaradt bennem.
A menstruációval mi a helyzet?
Hát ugye általános iskola vagyunk, már azért ott is van, de igazából csak úszás alól okozott ez problémát. Tehát, hogy arról kértek felmentést, órai tesi alól sose.
Az, hogy női tanár vagy férfi tanár tanít egy osztályt, milyen különbségeket látsz? Van ennek értelme, hogy boncolgassuk?
Én ezt inkább a tanár rátermettségére gondolnám, tehát, hogy annak van különbséget, én nem érzek.
Így a sztereotípiák alapján, vagy így egy ilyen külső nézőpontból, egy iskolában eleve van ugye egy hierarchia ugye a diák és a tanár között, de valahogy tornatanárnál még jobban, vagy bocsánat, testnevelő tanárnál még jobban érezni azt, hogy ő egy autoritás, tehát hogy neki egy órán nem csak hogy kell, hanem szinte kötelessége, hogy mondjuk kiabáljon a gyerekkel, sípoljon, utasítsa, tehát hogy ott sokkal inkább nehéz félre, de van inkább ez a kiképző tiszt jelleg, mint mondjuk egy ilyen matek órán.
Igen, de ezzel ők tisztában vannak. Tehát, hogy ez mind a baleset megelőzése, meg elkerülése véget van. Tehát, hogy ott nagyon határozottan az utasításoknak, azoknak úgy kell történniük az. Igen, az igen, a nem, nem, az eddig és ne tovább, az eddig és ne tovább. Tehát, hogy abban nem nagyon fér bele egy ilyen, na még egyszer, hát ha... Tehát, hogy nem, ott kicsit azért fekete-fehér, és ezt, én azt gondolom, hogy így tud működni ahhoz, hogy tényleg megelőzzünk, vagy fegyelmezetlenséget. Szóval, hogy ez egy veszélyes szakma.
Ilyen felmentésekkel trükközés, meg ilyen, nem tudom, kiváltani a testnőrát, ezzel szoktak visszatérni a gyerekek?
Nálunk semmi nincs. Mi nálunk nem is lehet kiváltani, ugyanis csak úgy lehet a heti 5 testnevelésből kiváltani órát, hogyha nem tudjuk a napi 6 órájukba beilleszteni a tesit, hanem délutáni szakkörrel kellene megoldanunk, hogy a mindennapos testnevelés érvényesüljön. De nálunk minden osztálynak benne van az órarend a tesi, ezért ilyen felmentést nem is adunk, és nem is szeretnénk. Úgy általában pedig ilyen egészségügyi felmentések, ha óra elején szól valaki, hogy ez az fáj, akkor nyilván könnyítést kap, de olyan végigülni az órát és nem csinálni semmit, hát ahhoz törött láb, törött kar szükséges. De nem is akarnak egyébként a gyerekek kimaradni az órákból.
Említetted az osztályzás témakörét, hogy nyilvánvalóan a gyerekek között vannak fizikai különbségek.
akár magasságban, akár erősségben, akár ügyességben, hogy lehet differenciálni, vagy hogy lehet okos valaki, hogy dicsérjen is, de közben ne lombozzon le másokat. Nyilván mindig egy összevetés folyik egy testnevelés órán, hogy ő meg tudja ezt így csinálni, vagy ő ilyen gyorsan tudja megcsinálni, ő ilyen pontosan csinálja meg, ő ilyen messzire, nem tudom, hajítja. Egyrészt ezt hogy tudod kezelni, másrészt pedig a jegyosztás, amit már említett, hogy te nem adsz rossz jegyet senkinek, azért ott mégis...
Különbséget kell tenni.
Igen.
Ez azt gondolom, hogy minden osztályzás elején elmondom a feltételeket, hogy mire, mit adok, hogy fog kinézni az osztályozás. Az összes gyerek törekszik egyébként arra, hogy a lehető legjobbat teljesítse nyilván. Ha elsőre valakinek nem sikerül, akkor kap még egy lehetőséget, még egy lehetőséget. Ezen belül is van nyilván, aki ügyesebb, mint ahogy az elején is mondtam, hogy 2-5-ös között is óriási különbség van. Elmondom, leginkább 4 szem közt a gyerekeknek, tehát hogy nem szeretek úgy osztályozni, hogy ül 20, egy középen, és akkor na, vizsga. Hanem egy-egy gyereket osztályozok, nyilván ez a tananyagtól függő, osztályozok külön, és akkor a többiek kapnak más feladatot, vagy a többiek addig játszhatnak, leválasztjuk a termet. És akkor elmondom az adott gyereknek, hogy mi volt jó abban, amit csinált, és mi az, amit tudna még javítani, tudna fejlődni, lehet jobb jövőre. Nem fogom őket jobbra beállítani, mint amilyenek valójában, de meg tudom azt magyarázni, hogy miért tudok neki jó jegyet adni, mert sokat gyakorolt, mert igyekezett, mert láttam, hogy jutott el egyáltalán eddig, és azt gondolom, hogy ez mindig egy ilyen kielégítő válasz számukra is, és tényleg igyekeznek utána jobbak lenni.
Extra tehetségek kiemelése.
Az van, abszolút.
És azt ki csinálja? Te hírt adsz valami egyesületnek? Vagy
pontosan, viszonylag sok egyesülettel van kapcsolatunk iskolai szinten, ugye járunk diákolimpiákra is, tehát hogy ott is azért leginkább például az atlétika az ott derül ki, hogy mit tudnak a gyerekeim, mert iskolai szinten alig tudunk valamit csinálni, tehát körülbelül kislabdát hajítani, mert távolugrani se tudunk, futni se igazán, és abszolút tovább küldjük őket egyesületekre. Erre figyelünk, igen.
De miért ez azért fontos, mert ezek a gyerekek foglalkoznak azzal a gondolattal, hogy ők sportkarriert kezdenek?
Nem biztos, hogy foglalkozik vele, de elgondolkozik rajta. Sőt, meg felhívjuk a szülőt azonnal, hogy nagyon érdemes lenne a gyerekével foglalkozni, mert milyen ügyes ebben abban. És van, hogy a szülő keres meg, hogy miben ügyes a gyerekem, mert semmit nem akar csinálni, de én annyira vinném valahova. Szóval ez működik két oldalról. Nyilván ez a nehezebb eset, ha a szülő hív, de ha mi felfedezünk valakiben valamit, akkor azt igyekszünk terelgetni.
A jövő szempontjából szerinted mondjuk a matek, tesi és készségtárgyak, ezeket kéne kiemelni? Tehát nem tudom, mert most errefelé tart a világ, ugye, hogy nem csak hogy kreatív legyél, meg sokoldalú, de hogy érts a gazdasághoz, érts a matekhoz, és nem tudom, legyél jó fizikus. Most mondtam valamit. Tehát, hogy szerinted túl sok fajta dolgot oktatnak a gyerekeknek, ahelyett, hogy 3-4 alapdolggal foglalkoznának.
De, ez abszolút így van. Abszolút így van, de azt nem tudom most megmondani, hogy melyik az a tantárgy, ami hú, de elsőbséget kell élvezzen a többivel szembe. Én csak a saját tárgyamat helyezném előrébb.
Joggal mondják nektek azt, hogy mit ugrálnak a tesi tanárok, hiszen minden nap van óra, tehát ők minden nap varázsolhatnak szemben mondjuk egy földrajztanárral, vagy egy rajztanárral.
Azt gondolom, hogy mindenki tudna varázsolni, hogyha kellő energiát fektetne bele. Ha heti 2 órás tantárgya van, abba is, meg ha heti 5 órás, abba is. Nem az óraszámokon múlik.
Te a testnevelést készségtárgynak tekinted?
Igen.
Hogy érzed így zárásképpen, hogy érzed, hogy a testnevelés hol áll, a többi tanórához képest fontossági, megbecsültségi szinten?
Hát, nem ott, ahol kellene. Szóval, hogy szerintem a sportnak olyan közösségépítő ereje van, és ez nincs megbecsülve kellően, én úgy érzem. Mert kicsit ez a tesi az, jaj, hát ott játszotok, nektek könnyű dolgotok van, ez az a gyerekek, mindegyik szeret mozogni, ugye? Tehát egyrészt nem látnak bele a munkánkba, és úgy érzem, annyira nem is kíváncsiak rá, pedig szeretnénk megmutatni, hogy mit és hogy csinálunk. És ebből kifolyólag úgy érzem, hogy a gyerekek reakcióink keresztül, meg az ő, hogy például egy tábort szervezünk, egy hét alatt 50-en jelentkeznek, és azzal betelt. Tehát, hogy ez mind olyan visszajelzés, ami inkább eljut, ha most a kollégákról van szó, feléjük, mint az, hogy mi mennyire vagyunk lelkesek, vagy mennyire mit csinálunk a tornateremben. Azt gondolom, hogy nincs eléggé megbecsülve.
Szokták mondani, hogy a testnevelés helyreállítja a többi tanóra baját, azaz a padban görnyedést. És most jöjjön valaki, aki a testnevelő órán szerzett bajokat, tehát nem csak a padban görnyedést állítja helyre, vagy éppen előzi meg. Hallgató Csík Ivett testnevelő tanár után következzen Sinko Judit, a MOVE sportfizioterápiás centrum vezetője. Judit alapvetésnek tekinti, hogy a gyerekeket ülni, állni, járni kell megtanítani. Fontos a melegítés, és még fontosabb a gyakorlatokra való rávezetés, megértetni a gyerekkel, hogy mit miért csinál. Azt vallja, hogy sok testnevelő tanár megrekedt a múltban, ugyanakkor nem lehet mindent a testnevelő tanárok számlájára írni, és mivel felnőttekkel foglalkozik elsősorban, látja, hogy hiányoznak a felnőtteknél azok az alapok, amik gyerekkorban alakulhatnak ki, elsősorban testnevelés órán.
Miért kezdtél el a testtel foglalkozni, hogy mondjuk volt-e olyan tornatanárod, aki hatást gyakorolt rád, vagy tök másból fakad? Milyen emlékeid vannak neked a testnevelés órákról?
Én Kolozsváron egy matematika-fizika liceumban jártam. Nem volt olyan különösebb hangsúly a testnevelésen. Most azt gondolom, hogy én nagyon korán elkezdtem sportolni, tehát ilyen 5-6 éves koromban tornával kezdtem. Ott viszont nagyon negatív tapasztalataim voltak. Követelmény volt, hogy pár napon belül spárgázzunk, és ezt elég agresszív módszerekkel érték el. Akkor Romániában így a torna az egy nagyon sikeres sportágnak számított, de hát korbáccsal hajtották a gyerekeket. Pici gyerekkorban a tanár rálépett a medencénkre, rálépett a combunkra, a fenekünkre, és úgy nyomott le. Ezért én nagyon hamar abba is hagytam ezt a sportágot, és utána átmentem kosárlabdázni, amivel is jóval szórakoztatóbb volt, és ott nagyon szépen nevelgettek minket így az utánpótlásban, abszolút pozitív tapasztalataim voltak. Tehát mivel hogy én korán és elég széles körben kipróbáltam különböző sportágakat, illetve mi családi házban nőttünk föl, és én gyakorlatilag a gyerekkorom felét egy körtefa tetején töltöttem. Ezért azt gondolom, hogy így a koordinációval, testtudattal, testképzéssel nem nagyon voltak problémáim. Tehát nekem a testnevelés órák általában sikerélményt hoztak. Azt láttam, hogy a túlsúlyosabb vagy koordináltabb osztálytársaim azért ezekkel a klasszikus feladatokkal elég nehezen birkoztak meg, mint a svéd szekrény ugrás, vagy különböző teszteknek a végrehajtása. Tehát én gyógytornász és manuálterapeuta vagyok. Alapvetően nem gyerekekkel foglalkozom, hanem sportolókkal, sportsérülésekkel, javarészt felnőttekkel. De sportsérülések kapcsán azért elég sok gyerek, inkább nem is gyerek, inkább tínédzser, tehát ilyen 10-től 18 éves korosztály, elég gyakran eljut hozzám, illetve dolgoztam sportklubnál is, és ott például a feladatunk volt egy 120 fős csoportnak az állapot felmérése. Engem megdöbbentett, hogy ez a korosztály mennyire sajnos rossz állapotban van, még a sportolók is. Tehát nagyon-nagyon gyakori a gerincfeldülés, hanyagtartás, lúdtalp, különböző ilyen izomdiszbalanszok jelenléte.
Ez mondjuk nekem is volt, tehát ez ugyanúgy nálam is jelentkezett, mint a 80-es években, és akkor az volt a szöveg, hogy olyan nehéz az iskolatáska, az rögtön húzza el a gerincet, nem tudom, a lúdtalp, meg ilyen születési hiba.
Igen, viszont hogyha megnézem a mostani, mondjuk 40-es korosztályt, ha jól tudom, úgy kb. Te is abba tartozol.
Sajnos.
Látok nyilván itt is lútapokat, de hogy nem ilyen mértékben. Tehát nagyon érdekes, hogy van egy ilyen evolúciós változás szerintem így a fizikai, vagy fizikális felépítettségünkben. Tehát azt már kolléganőkkel is egyre gyakran megállapítjuk, hogy azok a normális fiziológiás görbületek a gerincben elkezdenek eltűnni. Tehát például a mi nagyszüleink, akik sokat dolgoztak mondjuk a földeken, hogy fizikális munkát végeztek, ők jellemzően egy kicsit ilyen görnyetten tartották magukat, tehát a felső háti szakasz egy kicsit ilyen pupos volt, görnyet volt. Na, a mostani korosztályban megfigyelhető az, hogy ezek a görbületek, amik alapvetően normálisan jelen vannak, az nem jó, hogyha fokozottak, de nagyon fontos a gerinc statikája szempontjából, hogy ezek a görbületek jelen legyenek. Ezek a mostani 8-10 évesek, 8-10-12 évesek között elkezdenek eltűnni, teljesen ellaposodnak. Ezek nem véletlenül vannak ott ezek a görbületek, hiszen egy dupla ívvel rendelkező gerinc sokkal, statikailag sokkal terhelhetőbb. Tehát, hogy nem véletlenül használnak ugye az építészetben is boltíveket, hiszen ezek a boltívek sokkal stabilabbak, illetve nagyobb terhelés bírnak el. Hogyha a gerinc görbületei eltűnnek, a gerinc maga kiegyenesedik, akkor megszűnik az az egészséges rugózás, ami mondjuk az ugrálás, járás, futás során elnyeli a talajjal való érintkezésből származó ütődéseket. Hogyha a gerinc kiegyenesedik, akkor az ütődés közvetlenül a porckorongokat éri, illetve a kis ízületeket.
Ez az evolúciós probléma, ami nagyon rövid idő alatt zajlódik le, vagy akceleráltan zajlódik le szemünk előtt, ez minek köszönhető? Az, hogy mondjuk egyre többet ülnek a gyerekek, egyre többet mondjuk mobiltelefonoznak, ami ad egy ilyen nyaki merevedést egy bizonyos szögben. Nem annyira fontos nekik a mozgás. Mi lehet ennek az oka?
Én azt gondolom, hogy ez nagyon összetett. Nyilván ez a mozgásszegény életmód jelentősen hozzájárul, de valami több is van emögött. Biztos, hogy benne van a táplálkozás is, benne van az, hogy nagyon sok gyerek császármetszésről születik, tehát már kis babakorban, a kisbabákkal foglalkozó kolléganők észrevesznek olyat, hogy nagyon sok a hipoton gyerek, ami azt jelenti, hogy nincs meg az izmoknak az egészséges tónusa. Nagyon sok gyerek fejlesztés szorul, már egész pici korban kiütközik egy csomó ilyen koordinációs probléma, tudható be a számítógéppel való függőségnek, hanem valahogy elindult egy ilyen irány, nem tudom, nagyon összetett, annyira én nem értek hozzá, én csak azt látom, amikor nálam lecsapódnak tényleg ez a 10-16 éves korosztály. Ami megdöbbentő számomra, hogy egyre sűrűbben jönnek például 10 évesek polckorong sérve, ami abszolút így a régen az idősebb korosztálynak a tipikus problémája volt.
Ez a porckorong probléma miből fakad?
Egyrészt, amit elmondtam, hogy gerinc szerkezete valamilyen szinten megváltozott, és hiányzik a mélyizmoknak a jelenléte. Tehát ami meg tudja védeni a porckorongot, stabilizálni tudja a gerincet, ezek a mélyizmok. Tehát nem azok a látványos, hosszanti izmok, amire általában mindenki erősít, hanem ezek ilyen rejtetten elbújva létező kis izmok, amiket célirányosan szépen lehet fejleszteni, illetve, hogyha gyerekkorban nagyon sokféle fajta mozgást csinálunk, fára mászunk, csüngünk, különböző egyensúly helyzetekbe kerülünk, akkor ezek automatikusan fejlődnek. Nagyon fontos például a mélyizmoknak, a korstabilizáló izmoknak a fejlődésében az, hogy a csecsemők megfelelő mennyiségben és minőségben kúszanak és másszanak, hogyha ez kimarad esetleg, akkor nyilván ez is megmutatkozik a későbbiekben. Uh-huh. Tehát, hogy ezek mind-mind-mind csecsemőkorban, gyerekkorban alapozódnak meg ezek a létfontosságú izmok, és ezeknek a hiánya, és nyilván összeadódva a sok-sok számítógépezéssel, a kütyüzéssel, ezek hát elég elkeserítő eredményeket hoznak a mostani pubertások között.
Na most
még ami, bocsánat, még ami eszembe jutott, amit úgy a saját gyerekemen is látok, tehát azt igen, ezt nem mondtam, én is gyakorló anyuka vagyok, van egy 12 éves kisfiam, aki jelenleg 183 cm magas. Tehát ugye ez a korosztály nagyon-nagyon akcelerált, tehát iszonyatosan gyorsan nyúlnak, és vele is ez egy napi szintű küzdelem, hogy igenis integrálni kell az életébe azt, hogy külön gyógytornázzon, hogy külön mélyizomerősítést csináljunk, talpboltozat erősítő gyakorlatokat. Annak ellenére, hogy rendszeresen focizik, és tájboxencésre is jár. Mégis ezt nekünk így külön otthon be kell ittatni a hétköznapjainkba, a nyújtó gyakorlatokkal egyetemben.
Hát nem lehet irigylésre méltó helyzetben, hogy ilyen gyerek, akinek fizioterapeuta anyukája van, és...
Jaj, borzasztó élete van szegénynek. Állandóan górcső alatt van, és állandóan vizsgálgató. De nyilván azért nála nagyon szembetűnő, tehát ő egy ilyen kis hosszú kétdimenziós gyerek. Most remélem nem fogja hallani ezt az interjút, de mint Popeynek a felesége, nagyon hosszú végtagok, és így nyeklik-nyaklik, tehát őt neki légszükségletet ezt mindig megpróbálom az ő szintjén mindig elmagyarázni, hogyha az ő gerincét nem stabilizáljuk, tehát nem csináljuk meg ezt a plusz munkát, akkor az ő gerince hosszú távon nem lesz terhelhető. Tehát pont az ilyen típusú gyerekeknél jönnek később, akik egy kicsit mondjuk az edzésben egy nagyobb terhelést kapnak, pontosan ilyen gyerekeknél jönnek ezek a gerinc problémák, a sérvek, az állandó izomsérülések.
Jó, áttérve egy kicsit a testnevelés órára. Szerinted a testnevelés órának lenne mondjuk a feladata, hogy ezeket a mozgásszervi kockázatokat minimalizálja, megerősítse a gyerekeket fizikailag, kialakítsa a megfelelő koordinációt, új mozgásformákat tanítson, egészségre neveljen, és ha evel egyetértesz, akkor viszont nincs-e ott probléma, hogy amíg mondjuk egy általános iskolának a felső tagozatán, most nem tudom hirtelen, de körülbelül 10 biztos van szellemi tantárgy, addig egy darab fizikai tantárgy van, amiből oké, minden nap van a mindennapi testnevelés miatt most már egy-egy tanóra, de hogy nem aránytalan ez? Nem sokkal többet kéne ezzel foglalkozni az iskolában már?
Itt azt gondolom, hogy nem lehet elvárni csak az iskolától, hogy ezt a problémát megoldja. Én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy bevezették a napi szintű testnevelés órát, viszont ezt tartalommal, minőségi tartalommal kellene megtölteni. Tehát az egész testnevelés óra jelentősen átgondolásra szorul. Napjainkban a testnevelő tanárok kihívások elé állítódnak, hiszen nagyon sok a mostani tizenévesek között az akcelerált gyerek, vagyis a hirtelen, gyorsan megnyúlt magas gyerek, illetve nagyon sok a túlsúlyos gyerek. Ezeknek a gyerekeknek nem feltétlenül svéd szekrényen való átugrálásra van szükségük, hanem igenis az alapoknak a kiaknázására, vagy megalapozására lenne szükségük, vagyis arra, hogy ugye egyáltalán megtanuljanak normálisan ülni, állni, járni, futni. Tehát én addig biztos nem mérnék Cooper-tesztet, amíg valaki teljesen koordinálatlanul széteső mozgással fut. Tehát itt sokkal inkább egy csomó alapozásra lenne szükség. Ugye a kor izmoknak a kialakítását. Rengeteg jópofa eszköz áll rendelkezésre, de ha mondjuk kisebb költségvetésű az iskola, akkor ennek van mind kreatív megoldása, olcsó eszközökből, rengeteg egyensúly, koordinációs, ugrálós gyakorlat. Illetve el lehet jutni a szekrényugrásig, el lehet jutni a fejen állásig, kézen állásig, csak ezt szépen föl kell építeni, meg kell alapozni. Például az én fiamnál is voltak a testnevelés óra kapcsán olyan problémák, hogy ő picikóra óta fejlesztésre szorult, dévénytornára hordtuk, DSNT fejlesztés, illetve mindig kellett valamilyen plusz tornát, alapozó tornát csinálnia, és 12 évesen ezzel a magassággal például nem bírja el, tehát a karjai nem bírják el a saját testsúlyát. Tehát ezért például nála fölösleges azt erőltetni és osztályozni, hogy a kézenállást hány másodpercig tudja kitartani, hiszen nem tudja megcsinálni. Ezért tavaly volt olyan negatív élményünk is, hogy ennél a gyakorlatnál ugye ő elesett, és jócskán bevágta a gerincét. És ez a szomorú valahol a dolog, hogy ő imád sportolni, tehát ő heti 5-ször sportol, de viszont abban az időszakban már azon gondolkodtunk, hogy mentessük fel testnevelés alól, mert ez olyan kihívást állított, olyan kihívást elé állította őt, és gyakorlatilag minket is, hogy bázik ezt
az egész
testnevelést.
A testnevelő tanár nyomasztotta, vagy a diáktársai nevették ki? Tehát ő...
Nem, diáktársai nem, hanem egyszerűen ez jegyre ment, ő nem tudta megcsinálni, és hát nyilván utána bementem, elbeszélgettem a tanárnővel, hiszen ő nem tudta, hogy voltak ilyen előzmények az Andris életében, de azt gondolom, hogy ezt egy megfelelő előkészítéssel át lehetett volna hidalni. Tehát úgy nem lehet kézen állítani valakit, hogyha előtte nem erősítettem meg a karját.
És az mennyi idő mondjuk egy...
Mert hát ez nagyon egyénfüggő.
Én emlékszem,
hogy körülbelül... Ez nagyon egyénfüggő, de hogyha például azt tapasztalom, hogy a karerősítés közben valakinek ugye ez nagyon nehezen megy, akkor valószínűleg nem fogom már elvinni a kézenállásig, hanem egy könnyített kézenállást gyakoroltatok vele.
Tehát én azt gondolom, hogy... A testnevelés az pont egy olyan tantárgy, ahol az nem olyan, mint mondjuk egy törinél, hogy oké, az az ötös, aki tudja a 10 évszámot, az a négyes, aki csak 7 évszámot tud, a hármas meg 5-öt. Tehát a testnevelésnél nagyon nehéz differenciálni, egyébként muszáj, de nincsenek ilyen objektív kritériumok. Bármennyire is furcsa, mert a sport ez pont arról híres, hogy teljesen objektív. De hogy,
hát
hogy
de azért vannak a testnevelésben abszolút objektív kritériumok, hiszen megmondja, hogy ha megcsinálod x másodpercig, akkor az ötös, ha csak eddig tudtad kitartani, igen, akkor de négyes, ez, igen, hát tudtad de ugrani a szekrényt, akkor ötös, ha csak a tetejére érkezel négyes, tehát ez szerintem abszolút objektív.
Nekem az nem objektív, hogy milyen a gyereknek az...
Nyilván, tehát én azt gondolom, hogy mindenkit önmagához és az önmaga fejlődéséhez kellene mérni, tehát hogyha ő volt valami nagyon mély szintről, de egy jelentős fejlődésen ment keresztül, de még mindig mondjuk nem tudja megcsinálni az adott szekrényugrást, attól ő még szerintem ugyanúgy öt is kéne legyen, mert önmagához képest sokat fejlődött. De nem is a jegy, tehát hogy én azt gondolom, hogy nem a jegy, meg nem is ez a lényeg, hanem én azt gondolom, hogy ezt az egész testnevelést egy kicsit más alapokra kellene helyezni, és egy kicsit tényleg ezt a preventív szemléletet előtérbe helyezni, hiszen én azt gondolom, hogy a mostani testnevelési órák egy más kihívással kell, hogy szembenézzenek. Tehát olyan testfelépítésű gyerekekkel, visszatérve megint a túlsúly, illetve az akcelerált gyerekek, akiknél sokkal-sokkal alapozó munkát kéne elvégezni. Én szerintem ez nincs benne sajnos a testnevelési tanároknak a képzésében, de én azt gondolom, hogy workshopokkal, posztgraduális képzésekkel ezt a tudást igenis pótolni kellene. Jó, tehát de... én nem tudom rá a felelősséget a testnevelés tanárokra, testnevelő tanárokra, hanem én azt gondolom, hogy ez a képzésnek egy hiányossága, amivel lassan szembe kell nézni, és szerintem változtatást igényel.
Jó, a gyerekeken mennyi múlik? Gondolok itt arra, hogy ugye szeretne egy tanár rávezetni gyerekeket akármilyen feladatra, de mondjuk már azzal a probléma van, hogy melegíteni sem akarnak, egy karkörzés sem, egy sarokemelést, vagy bármit.
Nagyon-nagyon sok múlik a gyerekeken. Én azt is látom, hogy ez a generáció mentálisan is egy picit más, mint mondjuk mi. Nagyon, nagyon okosak, nagyon gyorsak, minimális a kudarc tűrő képességük, tehát hogyha neki elsőre nem megy valami, akkor ő nem fog hazajönni és órákig begyakorolni, hogy Dafke, csak azért is megcsinálom és megmutatom a tanárnőnek, kevés ilyen mentalitású gyerek van. Ez már általános iskolában nagyon érdekes volt, hogy a tanítónőnk is ezt így összefoglalta és elmondta, hogy sajnos a kitartás, az állóképesség az ennek a generációnak egy picit ilyen hiányossága. Mondom, ez gyorsasággal és okossággal valahogy kompenzálják, de hogy ahogy az első akadály jön, nincs meg bennük az a fajta kitartás, hogy ezt akkor a dacból is legyűröm, hanem inkább föladják és abba hagyják. Ezért van az, hogy gyakorlatilag rengeteg gyerek évente vagy fél évente sportágat vált, mert ahogy jön egy kis nehézség, egyszerűen abba hagyják. Mondjuk itt szerintem szülőként is elég nagy a felelősség, hogy ezt a fajta mentalitást valahogy kordában tartsuk, és nem kell rögtön kivenni a gyereket arról a sportról, amihez éppen jelen pillanatban nincs kedve, hanem egy pici kitartásra ösztönözni.
Na igen, itt a háromszögnek a egyik sarka az a szülő. Ugye nyilván van egy ilyen érzékeny tanár-diák viszony, egyrészt a hozzáállás, másrészt a emberi minőséget, illetve fejlettséget, munkakészséget tekintve, de ott a szülő is, aki ugye vagy az a véglet, hogy mindenért beruhan, vagy az, hogy hagyj, majd jó lesz az ott, majd a tanár csinálja, ami a dolga, nevelje a gyereket. Tehát a testnevelés azért speciális, mert ugye az ott konkrétan fizikai kontaktus történik, akár intimebb helyzetek is kialakulhatnak, akár veszélyesebb szituációk is kialakulhatnak, tehát nem olyan, mint egy földrajzóra, hogy ül a diák, és legfeljebb elalszik, ha unatkozik. Erre tudsz valamit mondani? Mit csináljon egy szülő? Mit ne csináljon egy szülő?
Igen, és szerintem az egy ilyen állandó dilemma, mert a mi generációnk próbálja egy kicsit túlságosan is megóvni a gyerekeit a kudarc helyzettől, a problémáktól, attól, hogy ő szomorú legyen, attól, hogy őt kudarc érje, és ezért az első kudarcnál iszonyat nagy a kísértés, hogy berohanjunk és beszéljünk a tanárral. Szélsőséges esetben berohanjunk és beolvassunk a tanárnak. Én azt gondolom, hogy ebbe is egy egészséges egyensúlyt kell tartani, tehát amikor azt érzem, hogy a gyermekem egészségi állapota veszélyeztetve van, mint ahogy nálunk is ez tavaly előfordult. Tehát, hogy egyszer megtörtént, hogy tényleg véres háttal, véres pólóval jött haza. Akkor bementem, és nyilván diplomatikusan, higgadtan szépen elbeszélgettem a testemelés tanárnővel, és ő tényleg nyitott volt, és megértette a problémánkat, és megígérte, hogy hát nem állítja mondjuk lehetetlen kihívások elé a fiamat, illetve hát jobban oda fog ráfigyelni. A gyermekeinknek a különböző fizikális problémáit, hiányosságait azért felelős szülőként nem várhatom el, hogy az iskola maradéktalanul megoldja. Arra nagyon oda kell figyelni, hogy ezt a korosztályt rendszeresen vigyük szűrővizsgálatra, tehát egy ortopéd orvos nézze meg a gerincét, nézze meg a lábfejét, a tartását, az ízületeinek a tengelye, állását, és hogyha ott bármilyen probléma kiütközik, akkor igenis gyógytornára kell vinni, fejlesztő tornára kell vinni, alapozó gyógytornára kell vinni.
Mi az, amit biztos nem kéne oktatni? Van olyan, ami káros, lecserélendő, elhagyandó a testnevelés palettáról?
Ma egy korszerű testnevelés órán, különösen általános iskolában, amit tanítani kellene a gyerekeknek, az az, hogy ismerje meg a saját testét, az, hogy az alapkor izmokat alapozzuk meg, ezeket erősítsük, végeztessünk velük nagyon sok egyensúly, koordinációs gyakorlatot, hiszen a későbbi, bonyolultabb gyakorlatoknak az elsajátításához mindenképpen szükség van egy jó koordinációs alapra. Tanítsuk meg nekik azt, hogy hogyan kell ülni, hogyan kell állni, hogyan kell járni, hogyan kell futni. Ismertessük meg velük a helyes tartást, azt, hogy ha előre bukik a válluk, akkor azt hogy kell nyújtani, hogy kell kihúzni magukat, és nem ez a régi beidegződött, hátra és fölcsapom a vállamat, katonás kihúzás. Tehát, hogy itt egy csomó-csomó alapot kéne megvalósítani, elhelyezni, lerakni, és utána esetleg a gimnáziumban erre épülhetnének a komplexebb gyakorlatok. Nyilván, hogyha minden testnevelés óra erről szólna, ezekről az erősítő gyakorlatokról, ezt nagyon unnák a gyerekek, de ezeket lehet rendkívül kreatívan, sok eszköz bevonásával, nagyon szórakoztatóan, színesen gyakoroltatni, illetve hát a mindenféle labdajátékok, csapatjátékok segítségével színesíteni a palettát, élvezetessé tenni a testnevelés órákat.
Ez egy főleg futással foglalkozó, atlétikával foglalkozó podcast, és nagyon érdekel engem, és gondolom a hallgatókat is, hogy föl tudunk-e állítani egy olyan értelmes sorrendet, különböző életkorokat tekintve, egymást követően, egymásra épülően, ami mondjuk egy fiatal felnőtt korig jól, hasznosan, progresszíven terheli a testet, és hasznára válik a gyereknek, majd később a felnőttnek, akár kardiovaszkulárisan, akár izomzatilag. Van egy ilyen köztudott dolog, hogy mondjuk atletizálni komolyabban azért 6-8-10 éves gyereket nem érdemes elvinni, mert akkor még a vázrendszer fejlődik, és nem érdemes, hogy állandóan csapja oda a lábait a földhöz, hanem akkor mondjuk addig ússzon a gyerek, biciklizzen. Az köztudott, hogy aki profi sportra készíti fel a gyerekét, és mondjuk beadja akár egy futballakadémiára, akár egy komolyabb kézilabda vagy kosárlabda egyesületbe, ott már olyan szemlélettel foglalkoznak vele, hogy akár súllyal is dolgoznak, akár olyan terhelésnek teszik ki, mint hogyha már profi sportoló lenne, és nem feltétlenül jó ez a szervezetének. Először mondj egy ilyen sorrendet, másrészt meg, hogy mi az, amit ne, és mi az, amit inkább igen, csináljanak.
Hát most messziről fogok indulni, visszanyúlva a csecsemőkorhoz. Nagyon fontos, hogy a gyerek kúszon, másszon, és szigorúan tilos olyan eszközöknek a bevetése, ami mondjuk elősegíti azt, hogy ő minél hamarabb üljön, minél hamarabb fölálljon, fölkapaszkodjon, és ezek a járás segítő eszközök a lehető legnagyobb ártalommal bírnak egy csecsemő számára. Tehát hagyjuk, hogy ezek a folyamatok önmaguktól alakuljanak ki, ne versenyezzünk más csecsemőkkel, más anyukákkal, mert lehető legrosszabbat teszik a gyerekünknek. Később ugye kérdezted, hogy milyen sportágokat válasszunk. Nagyon-nagyon hasznos az úszás, ezen belül is a gyors és a hátúszás. A különböző küzdősportok nagyon-nagyon javallottak, még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy a gyerek nem olyan mentalitású, és nem ez a harcos típus, de a küzdősportokban nagyon-nagyon sok koordinációs gyakorlatot végeznek, általában nagyon jó kis célirányos erősítéseket, mindenképpen javasolni tudom a szülőknek, akár a karaté, judo, thai box. Alapvetően próbáljuk azt biztosítani a gyerekünknek kisgyerekkorban, hogy minél többféle mozgásformát kipróbálhasson. Én szoktam ajánlani a pácienseimnek, hogy például egy trambulinnak a beszerzése nagyon-nagyon-nagyon hasznos. Rendkívül jó koordinációs alapot ad. Van ennek szobaváltozata, illetve van a kertben elhelyezhető ilyen nagyobb változat. Másszon fára, lógjon a kerítésen, egyensúlyozzon libikókán. Nyilván aztán előbb-utóbb a gyerek választ valamilyen sportágat. Itt fontos ugyancsak, amit a testnevelés óra kapcsán is elmondtam, az alapoknak a lehelyezése. Itt sajnos nagyon sok területen óriási hiányosságok vannak. Fociba is rögtön focizni tanítják meg őket, és nem a koordinációs alappal foglalkoznak, rögtön csapatba gondolkoznak, és ez nem feltétlenül szerencsés. Egyes akadémiák vagy klubok már nagyon korán elkezdik ezt a célirányos, akár súlyokkal való erősítést, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy 17 éves korig csak saját testsúlyos gyakorlatokat szabad végeztetni, utána szabad külső súlyhoz, külső ellenálláshoz nyúlni. A túl korán végzett és alapok nélkül végzett túlzott erősítés tönkre fogja tenni az ízületeiket, tönkre fogja tenni a gerincüket, porckorongokat.
Milyen érdekes, nem, hogy testnevelés során nem nagyon figyelünk oda, vagy nem feltétlenül tesznek minket érdekelté, hogy foglalkozzunk a testünkkel, megismerjük a testünket. Felnőtt korban, amikor újra kezdjük a mozgást valami lelki, vagy bármilyen ok miatt, sokan elkezdenek futni 30-40 évesen, úgyhogy kimaradt 20 év mondjuk, elkezdünk ilyen memoriterből dolgokat csinálni, nyilván nem jól, amire a testnevelés órákról emlékszünk. Már ott sem csináltuk jól, hát még az emlékezetünk mennyire rossz, tehát úgy elkezdünk úgy bemelegíteni futás előtt, ahogy 25 éve a testnevelés órákon mutatták, csináljuk a karkörzéseket, csináljuk a guggolásokat, csináljuk azokat a nyújtásokat, amit már ott is rosszul tanultunk meg, hogy ez milyen érdekes, hogy így visszaköszön azért az életünkben a testnevelés.
Hát igen, mert ezek az alapjaink, tehát ezt tanultuk meg, tehát azt tanultuk meg, hogy a bemelegítés mindig úgy kezdjük, hogy fejkörzés. Na most, akinek bármiféle nyaki gerinc problémája van, az az első, amit letiltunk, a fejkörzés, tehát az nem egy egészséges dolog. Hasizom erősítés. Nagyon sok mindenkinek az a gyakorlat ugrik be rögtön, hogy páros lábemelés, tehát fekszem a hátamon, és megemelem a két lábamat vízszintesből függőlegesbe. Ez az egyik legártalmasabb gyakorlat, amit a testünk ellen el tudunk követni, hiszen olyan nyíróerők lépnek föl a gerincbe közben, hogy egyenes meleg ágya mondjuk egy porckorong sérvnek. Hát igen, sajnos visszaköszönnek ezek a régi minták, de hát mindenki abból főz, amit ugye valaha elraktározott.
Hát ennyi volt most a Büntetőkör Podcast testnevelésről szóló adássorozata. Folytatjuk, tartsatok velünk akkor is. Ha tetszett az adás és szeretnétek meghálálni, akkor azt a www.hospiceház.hu/adományozás linken tegyétek. Köszönjük!
A műsor a Béton partnere.